Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, két vendég is van, jó emese, ezt mindig nehezen mondom ki, a Fővárosi Nagy Cirkusz idáig menni szokott, utána jön a neheze, múzeum, könyvtár és archívumának a vezetője, és utána pedig Pál Dániel Levente, aki eredetileg író, költő, szerkesztő, ám de jó ideje a Fővárosi Nagy Cirkusznak a dramaturgia, mely megtudjuk, hogy mit csinál egy cirkuszban egy dramaturg. Azt láttam a neten, hogy egyetemen tartott cirkuszra előadást, és közben tányért pörgetett, majd erről is beszélünk, hogy mióta tányért pörgető artista. Utána pedig jön a kritikai rovatom. Beszélni fogok a Szerelem című produkcióról az Örkény Színházban, amiben hát nagyszerűt játszik Pogány Judit és Gálfi László. Utána pedig jön egy elementáris Hófehérke az Operett Színházba, ugye ezt vagy 20 éve mutatták be az Operaházba, Erkel Színház, mindkettő játszotta, és most elővették, nagyjából ugyanaz az alkotó stáb, ugye ifjuk, a parangozó Levente, koreográfus, Kentaur, akkor pillanatokon belül 60 éves, egészen pontosan egyébként most a felvétel napján, és hát Relik Rita, ők a tervezők, és utána beszélek Bíró Eszter lemezbemutató koncertjéről is a Magyar Zeneházában, hát akkor ennyi. No, akkor ugye most Vízi Cirkusz az új produkció, és azt én olvasom a műsorfüzetben, hogy fú, már a múlt század elején is volt olyan nagyszabású vízi cirkusz, hogy 150 közreműködő és 60 balettáncos, ez tébolyultság. Ez ma körülbelül elképzelhetetlen, nem itt nálunk? Akkor hogy volt ez elképzelhető? Ezt melyikötök tudja?
De ez konkrétan, amit...
Jó, emese?
Amit idézel, az a Salomonszky cirkusznak a vendégjátéka volt, és még a múlt-múlt században, tehát 1898-ban szerepelt itt, és valóban a második felében a műsornak, ugye az első fele száraz előadás volt, lovas produkciókkal, főleg birkózókkal, akrobatákkal és bohócokkal, a második felében pedig elárasztották a nézőteret. Általában...
Az ilyen gyorsan sikerült? Tehát
hát ezt ilyen profik voltak, meg hát, mint kiderült a sajtóból.
Hát árvízben jók vagyunk.
Hát, hogy ott sem volt minden rendben, mert hogy a vízművek lefülelte a cirkuszt, hogy azért illegális utakon is olyan mennyiségű vízhez jutott a cirkusz, hogy pillanatok alatt el tudja árasztani a manést. Úgy hirdették, hogy 300 ezer liter víz, és hogy medence, amiben ezekben az élőképekben, mint a Gigerli lakodalma, meg a Helgoland cím műsor, tehát minden ilyen némajáték produkció volt, ahol jeleneteket adtak elő, hölgyek, csónakáztak, de azért ez nagyon sok víz volt, mégis a 13 méter átmérői porondon ez egy nagyon kis tócsányi, alacsony, 30-40 centis medence, ahol közlekedtek ezek a kis papírhajók, vitorláshajók.
De az artisták is belementek, ugye nálunk is volt olyan ukrán cirkusz, amikor tulajdonképpen vízi balett is volt, most lényegében a cirkuszban, legalábbis a premierre nem volt semmi, azóta megjöttek a kutyák, akik belecsúszdáznak, tudom, a vízbe. De meg majd lesz fóka
ez
is.
Ez egy trükk, régen is trükk volt, tehát hatalmas vízköpök, szökőkutak szolgáltatták, vagy vízesések, hogy a porondban valamennyi víz legyen, aha, de utána a trükk igazából arról szólt, hogy föntről is, lentről is, oldalról is szökőkutak.
És az olyan baromi jól néz ki, a szökők az ember, igen, szereti nézni, van, de, hogy zubog a víz,
de alapvetően
nem?
Kicsi pulpitusokon, például plexi műanyagból már akkor is, plexiből, hát inkább az 50-es években, ilyen kis szigeteken dolgoztak az artisták, ahogy egyébként most is így működik ez a mi műsorunkban, a Splashben.
Aha, aha. Na, te dolgoztál már korábban is vízi cirkusz?
Ez már a negyedik itt nálunk. Amióta itt vagyok.
Amióta, igen.
16 januárjában kerültem a cirkuszhoz, és rögtön 16 nyári műsor az Atlantis gyermekei vízi cirkusz volt. Aztán volt még egy Atlantic Flight, és 3 évvel ezelőtt a Rén eső cirkusz.
Most az ember elgondolkozik, hogy hát mit csinál egy dramaturg egy ilyen vízi cirkusznál. Ugye volt, amikor hosszabb összekötő szövegek voltak, azokat te írtad, jó, ez tiszta. De most alig van összekötő szöveg. Most akkor mit dramaturgoskodsz? Hogy ide kéne még egy adagvíz, meg oda kéne? Vagy hogy, mert dramaturgiailag az úgy egészen feszültséget adna, vagy hogy van ez?
Hát egyrészt, amikor nagyon sok szöveg van, és marad belőle egy sor, akkor ez a nagyon sok szöveg belekerül egy sorba.
Ja, hogy hú, de tömörítő képességed.
Ez az egyik.
A másik de aztán az, nagyon hogy... sokat is te írod, bocsánat, és utána azt mondják, hogy no, ez sok lesz. És
akkor most te volt húzod, egy olyan korábbi húzod, ötlet. Húzod. Volt egy olyan korábbi ötlet, még január-februárban, amikor készítettük elő a műsort, hogy a fürdőmesternő, aki a konferenciénk, az legyen egy picit ilyen háklis Erzsike, aki időnként bekiabál a hangos bemondóba, hogy a Pistikét keresik a szülei, a popcorn féláru, valaki elhagyta az úszógumi, ne ugráljanak a vízbe, tehát hogy folyamatosan kicsit ilyen Brechti elidegenítő effektenként véletlenszerű, vagy a nézőnek véletlenszerűnek tűnő pillanatokba ő bekiabál. Na most ehhez azért kellett írni 4-5 oldalnyi olyan bekiabálható szöveget, ami aztán kiesett.
Tehát beült tehát az egész... élő szerző a próbára, és egyszerre csak azt vette észre, hogy egyfolytában gyepálják és húzzák a szöveget, aztán már azt mondták, hogy húzd tovább.
Ez egy ilyen műfaj. Ez mindig is ilyen és műfaj a cirkuszban. Hát nekem, ha fájna szívem, akkor már rég a föld alatt lennék.
De főleg szövegekért. Ez nem kell szívfájdalom?
Nem.
Nem?
Nem.
Tényleg? A
kardiológushoz kell szívfájdalom, nem a költészethez. Aztán elkezdtük ezt, amit most lehet látni, hogy... Ugye 20-as évek, és akkor hogyan teremtsük meg a 20-as éveknek a világát? Elkezdtük csinálni azokat a háttérkutatásokat, egyrészt azt, hogy milyen vízi cirkuszok voltak, másrészt a zenekarvezetőnk után, hogy mik azok a dalok, amik használhatók a 20-as, 30-as évekből. Aztán jött az ötlet ott is, hogy hát ne hagyjuk ki a nyári slágereket. Tehát sokkal később is, az elmúlt években is olyan nyári slágerek vannak, amit ezzel a jukebox musical stílussal vagy irányjal vissza lehet swingesíteni, vissza lehet charlestonosítani, vissza lehet jazzesíteni. Megnéztük azt, hogy fel is hívtam a Rubikon egyik történet, vagy a Rubikonban publikált egy fiatal ember, egy történész a magyar rádiós sportközvetítések történetéről. Baromi izgalmas volt, hogy az első rádiós sportközvetítés is 1928-as, ami egy dunai valamilyen V4-es vagy Ausztria, Csehország, Magyarország párosevezős versenynek az élő rádiós közvetítése volt. Hát ez sajnos nincsen meg. Ennek a leírata megvolt, és akkor mérlegre tettük, hogy ezt használjuk, ne használjuk. Végül bekerült egy szöveg, ezzel indul az előadás, 1896, az első, modernkori első olimpia, Hajós Alfréd úszik, megnyeri az első olimpiai érmét Magyarországnak, és hát erről aztán semmi beszámolók vannak. Az egész dokumentálva van, de szöveggel. Tehát akkor se rádió, se tévé, semmi nem volt. És akkor itt jön például egy dramaturgi feladat, hogy írja meg mondjuk Nézi Jenőnek, vagy más híres tudósítónak a stílusában, mintha egy rádiós közvetítést hallanánk. Kicsit régiesen, kicsit a 1890-es éveknek a stílusában, de mégis megpróbálva azt az élményt átadva, mintha éppen most hallgatnánk rádión azt, hogy ő úszik és nyer. Ez a nyitó jelenete is az egész műsornak.
Igen, ez végig kísérjük,
hogy az úri közönség az. És aztán mentünk el afelé, hogy akkor erősíts, ha már a zenében is egy évszázadot ölelünk föl, és akkor a sportban se hagyjunk ki olyan ikonikus közvetítéseket, mint a szöuli olimpián, az egerszegi, vagy a vízilabda válogatottnak mondjuk a 2000-es vagy 2004-es győzelme, ahol nem csak az esemény emléke él az emlékezetben, hogy aranyat nyertünk, hanem maga a tudósítás is egy olyan erős jelenléttel van ott, vagy azok a mondatok is olyan ikonikus mondatok, vagy enigmatikus mondatok lettek, amit jó felidézni. Volt olyan nézői visszajelzésünk, hogy borzongott, vagy felállt a szőr a karján, amikor beraktuk az egerszegis közvetítést, hogy újra átélte ezt a pillanatot. Tehát ezek már nem fértek meg ezzel a kicsit kikiáltós, kicsit háklis fürdőmesternő, vagy hangos bemondós fürdőmesternővel, a kettő már sok lett volna. És akkor azt kiraktuk az egész szöveget, elraktuk, másik darabban majd jó lesz, vagy máshol jó lesz, viszont akkor ott tartottunk, hogy meg kell erősítenünk ezeknek és el kell egy picit magyaráznunk, hogy miért ugrálunk ekkorákat az időben 1896 Hajós Alfrédtól kezdve, egészen talán az utolsó közvetítésünk az evezősöknek a 2016-os Brandenburg Európa bajnokság.
Közben állandóan nézel, bocsánat.
És ezeket be kellett raknunk a darabba, meg hogy hogyan lehet megerősíteni, és itt a dramaturg egyenlő művészi, vagy kreatív konzultáns, konzulens, aki a rendező segíti a rendezői szürke állomány kiterjesztése tud lenni.
De te lettél is most valami tanácsadó, vagy mi lettél? Nem tudom, mi lettél, nem lettél? Nem, valamit hallottam. Jó,
kinek?
Oké. Mit? Elmesélek, miközben... Nem
tudom.
Mint ha ember sem mondta volna, nem? Nem.
Bölcs tanácsaimmal bárkinek segítek. MLB-as telefonszámon hívható.
Együtt tanítunk a Mumén, hogyha lehet, hogy erről beszélgettünk, hogy ott van egy cirkuszdizájn kurzus, és most, hogy Dani többet van a cirkuszban, most őt is bevontuk ebbe a munkába, hogy dramaturgként tudjon a hallgatókkal cirkuszról beszélgetni, és egyáltalán értelmezni ugyanezt, amit te kérdeztél az előbb, hogy milyen dramaturgiai szerepe van a cirkuszban neki, a darabokban, a műsorokban, hogy hogyan lesz ettől valami érdekesebb, vagy feszültebb, tehát hogy hogyan ad hozzá a produkcióhoz.
De közben meg te is belefolysz a próbák közben is, hogy mondod a magadét, mert hogy te ezt tapasztaltad a régmúltban, és jaj, hát ha fel lehet használni.
Én szerintem akkor már nem dolgoznék itt, hogyha ilyen ambícióim lennének. Nem, én nagyon szeretek bent ülni, csendben figyelni. Nem is annyira a poron mellett, inkább mindig följebb, és nézem, hogy kinek mi a szerepe, hol vannak a változtatások, mikor mondja azt a főrendező, most például Fekete Péter, hogy ebből vegyünk vissza, ide több fényt kérek, itt hangsúlyozzuk ki jobban a mondandót, legyen verbalizálva, legyen kevésbé. Tehát én nekem ez egy nagyon izgalmas dolog, mert a feladatom muzeológusként a dokumentálás semmilyen formában nem a véleményezés vagy a beavatkozás, hanem annak a folyamatnak a követése, hogy mi történik, és hogy amilyen eredményt én látok, és azt dokumentáljuk a múzeumban, tárgyakkal, történetekkel, a dramaturgiai szövegekkel például, a forgatókönyvvel, az nekem egy katartikus élmény, hogy tudom, hogy tudtunk el odáig.
Azért van, hogy a Fekete Péter kinyitja a kérdezést, és akkor van egy doboz, vagy egy képletes doboz, és ott mindenkinek az ötlete számít. Mondok egy példát, ki tud olyan nyári slágert, ami vízhez, strandhoz, lubickoláshoz, Balatonhoz, Dunához, tengerhez kapcsolódik, előnyt élveznek a magyar nyelvű slágerek. És akkor mindenki összegyűjti, mindenki más zenét hallgat. Tehát egy rap szöveg ugyanolyan jó, mint egy 1930-as évekbeli régi kuplé.
Hát a fődal, amit mindenki a zenei műveltsége. Pancsoló kislány.
Igen.
Ugye ma
igen.
is az egyik fő strandunkon az a záróra. Tehát azt beadják, és többször lejátszák, hogy menjünk
már a fenébe. És akkor jött a múzeum is, és összeszedtek igen. régi cirkuszi saját szerzeményeket kottával.
Na, ugye,
mindenfélével, és a múzeum egyik munkatársa, vagy az archívumnak az egyik munkatársa bemutatta ezeket, tartott nekünk egy baromi érdekes 15 perces prezentációt, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen zenéket, meg is mutatta a zenéket, hogy ezek igen. így néznek ki, és ilyenkor összedobjuk. Tehát ezért egy 2,5 órányi zenei világot kell létrehozni, és mindenkinek az ötlete jó ötlet tud lenni, hogyha hoznak egy-egy ilyen témára.
Te, mint bölcsész, hogy kerültél a cirkuszba?
Bölcsészt kerestek.
De hogy keresték? Adtak egy hirdetést, vagy hogy a fenébe?
Hát a 15 őszén jött egy telefon, hogy valami ismerősömet hívta a Péter, akkor került ő is frissen a Békés Csabai Színházból a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatói székébe, készült a 16-os fesztiválra, és keresett valakit, aki ezeket az átkötő szövegeket magyarul és angolul jól meg tudja írni, esetleg bele tud rakni költőiséget is, hogy cseréljük le a kikiáltó stílust 2015-ben, és akkor a fesztiválra én akkor az ELTE egyetemi kiadójának voltam a főszerkesztője. És akkor kaptam ezt a telefon, bejöttem, találkoztam a Péterrel, egy jó dumáltunk, és én úgy gondoltam erre az egészre, hogy kiveszek 2 hét szabadságot, amíg a kollégák elmennek síelni, én bejövök a cirkuszba, és akkor lesz egy ilyen egyszeri kaland az életemben, közös szelfim a tigrissel, bemegyek a backstage-be, megismerek bohócokat, mindenfélét, és majd a gyerekeimnek, unokáimnak tudom mesélni évtizedekkel később, hogy hát a papa egyszer dolgozott, volt ott benne hátul meg. És akkor tudok így mesélni, így kezdődött. Tehát nekem ez egy egyszeri fesztivál lett volna, egy ilyen élménymeló. Lement a fesztivál, és akkor nagyon tetszett a Péternek is azt, hogy én hogy álltam az egészhez, azt se tudtam, hogy mi ez. Mondták, hogy ott van a manézs mellett, a pisznin ül, és ez a hol van, mit csinál, kicsoda.
Mi van ott? Pedig én gyerekkorokban járok a cirkuszba, de most azt nem tudom, mi van ott a manézs.
Hát ott van a Péter, kérdeztem, hogy hol van, amikor beértem a találkozóba.
Ja.
Ott a manézs mellett a pisznin megtalálod, és így, ahol valaki oda vezettet.
De mi az?
Kezdtem.
Én se tudom, piszni.
Hát az, ami ott körbeveszi a manés.
Az egy ilyen párkány, az ilyen a bogocok rohangálnak.
Azt tudom, de azt nem tudtam, hogy így hívják.
Na, hát akkor az a piszni. És aztán felhívott egy vagy 2 hónappal később, hogy készülünk a nyári előadásra, és meg van-e kedvem megint ebbe beleszállni, és belekóstolni. Aztán jött a Ludas Matyi a cirkuszban, én meg valamikor a nyáron lecseréltem a tudományos kiadó főszerkesztői pozícióját a cirkuszi dramaturgnak a azóta is kalandos, romantikával teli, varázslatos világára.
Hát jó, az MSM meg hát néprajzos volt, és ebből, nem?
Igen, de én nagyon megfontoltan a Bolondok napján jöttem el a Néprajzi Múzeumban.
Igen?
Igen. Láttam, hogy ez volt 6 évvel ezelőtt történt. Hát úgy furcsán néztek rám. Én Péterrel egy diátadon találkoztam, ahol ő mondta nekem, hogy végig hallgatta, hogy mi volt az én méltatásom, és én foglalkoztam körhintásokkal, mutatványosokkal, nagyon sok mindennel a kortárs kultúrából, és hogy jöjjek el a cirkuszba muzeológusnak. És én azt hittem, hogy ez egy nagyon kedves, nagyon udvarias megjegyzés, de hát ebbe komolytalanság, tehát hogy egy muzeológus mit keres a cirkuszban, nincs is ott múzeum. És aztán kiderült, hogy nem csak hogy komolyan gondolta, hanem hogy az a feladat, hogy létre kell hozni ezt az intézményt. Elég sok kollégám hülyének nézett, és akkor gondoltam, hogy kell egy kis idő, amíg lezárok egy 20 éves múzeumi közgyűjteményi munkát, és akkor kitűztem magamnak, hogy akkor április 1 lesz az a nap, amikor én kezdek. Egyébként csodálatos is volt, a Slava Snow Show volt abban az évben a tavaszi program, láttam Daninak a munkáját, a tűzcirkuszt, meg a repülőcirkuszt, az volt előtte. Tehát, hogy így döbbenet volt, hogy ennek az előadó művészeti ágnak nincsen múzeumi reprezentáció.
Előtte körülbelül gyerekkorodban voltál utoljára cirkuszban?
Fesztiválokon voltam, a fiaimat vittem, tehát volt egy olyan 10 évvel ezelőtti élményem, de nem gondoltam, hogy felnőttnek ez ekkora élmény. Sőt, jobban szeretem most, mint amikor a gyerekeimet vittem. Gyerekkoromból nem nagyon van emlékem, de én vittem a fővárosiba a gyerekeimet, sőt, utazóba is, de a Colorado nagy cirkusz rendszeresen ott volt Hűvösvölgyben, és akkor oda mindig mentünk, és úgy néztem, hogy úristen, hogy ez hogy lehetséges, hogy olyan kicsit egyszerűek voltak a kosztümök, az állatokról így nem lehetett nagyon eldönteni, hogy most jól vannak-e, de hát úgy figyeltük, hogy mi történik, és most kutatóként borzasztóan mélyre mentünk, és értjük, és látjuk, hogy mekkora a munka van ebben.
Foglalkozol utazó cirkuszokkal is, abszolút.
Az első, a kiemelt feladat az a Fővárosi Nagy Cirkusz története volt, de mivel ez egy befogadó színházként működő cirkusz, és a 136 éves történetében azért nagyon sok magyar, de nagyon sok külföldi produkció is volt, ahhoz, hogy megértsük a magyar cirkusz történetet, hogy megismerjük, ahhoz szélesebben kell körülnézni, mert az utazókból nagyon sokan szerepelnek a cirkuszban, tehát Fekete Péter is rendszeresen meghív fiatalokat szerepelni. Tehát egy állomása a karrierjüknek, de igazából a magyar cirkuszművészet egészének a feltérképezése az nem megy anélkül, hogy a családokat ne vizsgálnánk, tehát nem megyünk minden szezonban utánuk, és megnézzük a műsorokat az ország bármelyik részén, vagy nem követnénk azokat a külföldön dolgozó artistákat, akik nagyon-nagyon profi módon dolgoznak hajókon, Las Vegasban, különböző varietékben, vidámparkokban, Nyugat-Európában. Tehát rendszeresen van kapcsolatunk, például a Pulse Campaign, két magyar fiú, akik ugródeszka számot csináltak, és a Cirque du Maine-en a fesztiválon ezüstöt nyertek, ővelük most van egy olyan kapcsolatunk, hogy rendszeresen írogatnak, szólnak, hogy menjek, hoztam egy cipőt.
Felpesten.
Mert külföldre szólítja őket
hát
a szerződést.
Jó, hát rögtön itt el kellett volna happolni, amikor itt akkora sikerük volt.
Voltak, de azért az igazi siker az ő szempontjukból, vagy inkább azt mondom, hogy fiataloknak a tanulási lehetőség az külföldön van. Tehát itt csak azt akartam, hogy a múzeumban mindent is figyelünk, és hogy nagyon izgalmas látni, hogy például mennyire jók vagyunk a cirkuszművészetbe.
Na de Daniel, tehát te is utazol sokat, mert hogy ugye itt-ott ilyen könyves fesztiválokon így úgy vagy előadó is vagy, azt én olvastam, hogy a világban egészen egzotikus helyeken is akár, mit tudom én, Brazília, jól mondom, ott is előadtál, de tehát, hogy mindenféle ilyen, hát Európa az meg tök természetes, meg Törökország. Ott te nézel cirkuszokat is, amikor itt hú de komoly irodalmárként vagy jelen, vagy akkor nem?
Hát ha ilyenkor azért elég sűrű az ember menetrendje, meg a beosztása, ha belefér, akkor igen.
És ezt megnézem előre. Hogy fú, kit láttam, ilyen remek volt, hú de jó lenne?
Hát ha látok, akkor folyamatosan csetelünk a Péterrel, meg a többiekkel. Aha. Ha látok valami olyat, akkor elküldök egy fotót, vagy egy műsorfüzetet, vagy egy infót, hogy éppen ezt láttam. Legutóbb, tavaly, Bakuban két nappal kerültem el a cirkuszi hétvégét. Ezt nagyon-nagyon sajnáltam. Tehát én megérkeztem talán hétfőn, és az tehát pont a hétvége után, amikor voltak. De hát ez ilyen.
Ezt már kérdeztem felvétel előtt, hogy van-e cirkuszos versed is. Most kezembe nyomtál egy új kötetet, egy verses kötetet, ugye nem láttam, de van-e cirkuszos versed?
Van, tavaly a múzeumnak, amikor mezőgazdasági múzeumban volt a cirkusztörténeti kiállítás, akkor az MSZ-nek volt egy olyan
bolondos
ötlete, hogy a finisszázson legyen artistákkal zárjuk, és akkor artisták olvassanak föl verseket, és akkor a kerestünk is néhány ilyen verset, és a Szondai Szandra kollégánk is, meg én is írtunk párat frissen, és például az egészen szép volt, amikor a Simet László Dunai átkeléséről írt szövegemet, meg tudtam győzni a Lacit, a Simet Lászlót, hogy ezt ő olvassa föl, ami saját magáról szól.
Kívülről nem tud semmit.
Hát erre én most így nem készültem.
Hát úgy lenne a szép, azt MSZ-nél olvastam, hogy ő foglalkozik, és nem tudom, hogy ez egy múzeológus nem mit jelent, improvizációval.
Ezt hol olvasta?
Ezt olvasta.
Folyamatosan improvizálunk, tehát...
Fiatal voltál, és kellett a pénz.
Ha ez egy kutatói attitűd, akkor azt mondom, hogy ez inkább az alkalmazkodásról szól, hogy bárhova megyünk, akár egy vidéki, cirkuszi fellépésre megállítunk egy artista családot, vagy bemegyünk a lakókocsiba, vagy hozzánk jön vendégségbe bárki, akkor nem egy kötött lekérdezés van, hanem mindig ahhoz alkalmazkodunk, ami éppen a helyzet, ami őt foglalkoztatja, ami kapcsán elkezd mesélni, mert hogy itt a tárgyak akkor élnek igazán, bármilyen kiállításon egyébként, de a cirkuszban különösen, hogyha kapcsolódnak hozzá azok a sztorik, amik az ő pályájukhoz kötődnek, amikben ők vagy nagyon nagy sikereket értek el, vagy éppen kudarc van, vagy valami nagy erőfeszítés, és hogy az improvizáció az az egész múzeumra jellemző, mert mindig megyünk, amikor valami hirtelen történik, akkor ott hagyunk csapot, papot, vagy fogadunk vendégeket, tehát bármikor nyitva van az ajtó, a Vidor utca 10-ben, és igazából a munkánk arról szól, hogy bármikor félretesszünk bármit, és aki érdeklődik, akár a könyvtárunk iránt, vagy keresi a szüleinek az anyagát, akkor azonnal rákapcsolunk és segítünk.
Ugye most volt csak a Vízi Cirkusz bemutatója, de ilyenkor ti már készültök az őszi premierre is akár.
Persze. Persze, meg a következő, a 26-os fesztiválra is.
A fesztiválra leginkább.
Hát azért itt megvan nekünk most előre.
Ugye az a nemzetközi fesztivál, ami mindig
már ugye még messzinek tűnő határidő dátumok vannak,
de arra nyilván már válogatni kell, meg szerződéseket kötni, meg minden.
Igen, a műsor összeállítása az egy dolog, de például a legutóbbi beszélgetésünkön mondta Péter, hogy Moszkvában felfedezték egy pincében azt a szemafor rekvizitet, ez egy hatalmas berendezés, ami az előzménye annak, amivel a Simet László és az Asztronauták produkció dolgozik, és hogy erre a két évenkénti fesztiválra, ami mindig egy ilyen nagy duranás Európában, amikor mi fesztivált rendezünk, tudnék most már nagy kiállítás is kapcsolódik hozzá, és megpróbáljuk Moszkvából elhozni ezt a hatalmas szemafort, és felállítani egy kiállításon, és hozzá kapcsoljuk nem csak a Simet Asztronauta produkciót, hanem én azt gondolom, hogy muzeológusként akkor erre tudunk most készülni, hogy minél több levegő számot, vagy olyan nagy rekvizitet, vagy olyan rekordot, mint például most a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusznak a hármas halálkereke, amiben hatan dolgoznak, és egyedülálló produkció. Tehát elkezdünk dolgozni, van egy ilyen ötlet, jön egy rekvizit, és ehhez fölépítjük a kiállítást.
Milyen a véletlenszerűség, hogy a Massi Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a Péter együtt volt zsűritag valakivel, aki egyébként a Las Vegas-i cirkuszfesztivál igazgatója, egymás mellett ültek, fellépett Massiban a Simet László az Asztronauta számmal, és kiderült, hogy ennek a Las Vegas-i fesztivál igazgatónak, aki orosz származású, a nagymamája szerepelt még az 50-es években azon az óriás szemaforon, tehát ő pontosan tudta, hogy ez megvan ez a rekvizit, csak soha nem jutott eszébe, hogy ezzel bármit lehetne kezdeni.
Még működőképes is lehet? Ne, vagy ez még,
most a nagy
vagy tökrosdás és izé.
Hát most szervezi a külügyi osztályunk, hogy elhozzák Budapestre.
Igen.
Na de a működőképes még az is lehet, hogy történik majd rajta valami? Az úgy lenne az igazán izgi.
Igen, az oroszok képesek olyan vasszerkezeteket létrehozni, szerintem, ami 50 év után is működik. Ki fogjuk
meg
próbálni?
Meg még készülünk ősszel egy október elején az MSZ-vel közösen, meg a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen. Lesz egy háromnapos nemzetközi konferenciánk Egerben.
Amiről? Úgy általában a cirkuszról, vagy leszük itt?
A Szemiotikai Társaságnak ez a 24. szimpóziuma, és mindig választanak egy témát, egyszer a film, egyszer a kulinária, egyszer az álom szemiotikája, és most a Voigt Vilmos és a Balázs Géza azt mondták, hogy miért ne lehetne a cirkusz szemiotikája. És akkor így is hirdettük meg, ez egy együttműködés.
Nagyon komolyan hangzik.
A főiskola, és 50-60 előadó jön majd a legkülönbözőbb területekről, tehát mi is kíváncsian várjuk majd azt a, nem is tudom, tehát itt azért tényleg úgy mindenképpen nemzetközi, hogy az erdélyi felvidéki egyetemek oktatói, azok rendszeres látogatói meg előadói ennek a konferenciára, hogy ki milyen témával fog bejönni
és erre a konferenciára. És ott is miközben előadsz az étányát is pörgetsz.
Természetesen, ez már
állandó. Azt olvastam, hogy az életrajzodba is beírod.
Viccből? Ezek skillek.
Aha. Hol tanultad? És mennyire tudsz?
Két
mert azért
valamikor
a videóból nem derül ki, hát egy tányért pörgetsz, de hát a...
Nem, ezt úgy szoktam, valamelyik produkcióban a tánckarunk tagjai megtanultak, és akkor behoztak egy raklapnyi gyakorló tányért, és akkor ott láttam, és akkor ott, amíg ők gyakoroltak, hát nyilván mindenki kipróbálta. És aha, akkor egyszer csak ráérzett az ember erre, hogy hát ez ilyen egyszerű. És azóta
és
azért szoktam...
akkor pörgeted, és közben szövegelsz is, tehát mondod az okosokat?
Hát azért erre még képes vagyok, lehet, hogy 20 év múlva már nem, de most még megy egyszerre a beszéd, meg a tányér, sőt, sétálni is tudok közben, tehát több dologra. Nem, ezt azért szoktam behozni, hogy hol kezdődik ezt, amikor megyek egyetemekre, vagy akár a MOMÉN, ez most a közszolgálati egyetemen volt egy ilyen meghívásos előadás, akkor mindenfélét mondok a cirkuszról, meg a cirkuszdramaturgiáról, meg tehát az alapokat, és akkor azért szoktam úgy szemléltetni, hogy hol kezdődik a cirkusz,
aha,
hogy megértsük, és ez nagyjából ott kezdődik, gondoljunk egy bármilyen üdülőhelynek a strandjára, hogy megáll egy ember, és valamit elkezd csinálni, akár zsonglőrködni, akár hangosan szövegelni, vagy szaltózni, és ezt úgy tudja csinálni, hogy a potenciális célközönség figyelmét elnyeri, és a figyelmével tud játszani. És ha ügyes, akkor addig tud játszani a figyelemmel, ameddig akar. Ha csak 5 perc van benne, és 5 perc után megy körbe a kalappal, és gyűjti a pénzt, akkor annyi a produkció, és ott kezdődik, és ezzel szoktam játszani, hogy nyilván egy egyetemi előadóteremben mindenki nagyon kíváncsi, hogy mit keresnek ott egy oda nem illő eszközök. Ha én megpörgetem a tányért, és akkor ott a hallgatóság, mondjuk egy szeminárium, vagy akár 50 ember, figyelmét én arra a 20 másodpercre elnyerem, akkor itt születik meg a cirkusz, és ezután szoktam berakni egy olyan képet vagy videót, amin 30 darab kínai artista van, akik egymás vállán, ilyen piramisban állnak,
és
mindenkinek a kezében 6-8 tányér van, és ha összeszámoljuk, akkor legalább 200 tányér pörög egyszerre, és akkor mondom, hogy valahol innen kezdődik a cirkusz, hogy egy tányért megpörgetsz, de mindig fokozni kell, mert azért jönnek vissza az előadásra, hogy mindig még többet látnak, még többet látnak. Erről is szólnak a mi produkcióink is, hogy tudunk még inkább fokozni, és akkor a végén már az inger küszöbhöz 30 artista kell egy piramisban 200 pörgetett tányérral.
Ez jó, jó példa. Én amikor megyek ki a rádióból, gyakran itt a András és Hősök tere sarkán van artista, aki az egy ebre. Piros lámpa színetben csinál valamit, és utána kasszíroz, amit lehet. Hát ez is egy műfaj az utcai artistáknál. Na, akkor ez szeptember akármeddig megy a vízi cirkusz, meddig megy?
Szeptember 28.
Jó, jó sokáig megy a vízi cirkusz, tennivalótok van vele, hogyha most még jönnek, megérkeznek számok, vagy ez már megy a maga útján?
Van, van. Most jött meg szerdán állt be a kutyaszám, például, és ilyenkor azért premier után mi igazítunk, csiszolunk, az esőgép is, van egy levegőszám a Dószolnak, a gyönyörű lírai szerelmes karikaszáma. Az most már esőgéppel működik, tehát azt is be kellett állítani, be kellett próbálni. És hát ez ilyenkor hibaigazítás, meg tökéletesítés, meg ritmus eltalálás egyfelől, premier utáni két hétben mindig ezt csináljuk. Másik oldalról pedig, hogy a cirkuszi főiskolának van egy konferencié osztálya, 5 fiatal, 4 lány és 1 fiú, és őket először láttuk a Biakos Gála műsorban, és láttuk, hogy nagyon-nagyon jók. Tehát nézzük meg, hogy ők igen, nagy produkcióban, hát hogy van a Gábor Anita, van a Misurák Tünde, akik állandó konferenc énekeseink, de hogy ez egy nagyon hosszú, majdnem fél évig tartó produkció, miért ne kapjanak esélyt, lehetőséget, és az ezzel járó sok tanulnivalót a fiatalok, na és most én ennek az 5 fiatalnak foglalkozom velük.
Aha.
Tehát, hogy ők hogyan segítek nekik, felvesszük mindig a videóra, most már egy fiú beállt, szerdán volt tegnap a premierje, és utána végignézzük a videót, elemezzük, hogy hol, micsoda hallatszott, nem hallatszott ritmustévesztés, tehát aki közülük jó, tehetséges, az egy olyan tudást fog ez alatt a fellépő szezon alatt kapni, hogy utána akár kész konferenci, cirkuszi.
Bocsánat, csak már lényegében nincs időnk. Mese valami jó hatásos zárszó.
Nekünk
szolgálsz
is
vele?
Egy attrakciónk, hogy végre megy a műsor, és már nem kell cirkusztörténetet írni hozzá. Most építjük be azokat a 6 méter magas plakát és festménytároló falakat, mobil falakat, amire a mi múzeumi attrakciónk az lesz, hogy felpakoljuk a közel 1000 darab műalkotást, ami a gyűjteményünkben most van.
Na, köszönöm, hogy jöttetek.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Muzeológus és Pál Dániel Levente, dramaturg ebben az esetben, amúgy mindenféle költőíró.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen.
Örülök, hogy jöttetek. Adunk egy szignált, és következik a kritikai rovatom. Akkor folytatjuk a kritikai rovattal. Először az Örkény Színház Szerelem című produkciójáról. Ugye valószínűleg, hogy nagyon sokan látták a híres Haneke filmet, Oscar-díjat is kapott, aranypálmát is kapott, és hát ez az Isten kísértés esete természetesen ezt színpadra vinni, és a tetejében nagy színpadra ugye Ördög Tamás, aki rendezte, aki hát a Dollárpapa vezetőjének a szellemi meghatározója, és kétszer már dolgozott a Örkényben, de mind a kétszer a stúdióban. Hát most a nagy színpadra ment föl. Egyébként időnként van olyan érzésem, hogy hú, de jó lenne ezt is a stúdióban látni. Egészen közelről Pogány Juditot és Gálfi Lászlót szinte a pólusaiba is belelátva. Ez ugye egy idős házas pár, akik évtizedeket éltek együtt, és akkor egyszerre csak jön egy pillanat, amikor éppen ülnek az asztalnál, és a nőnek a... Hát kihagy, tehát hogy megmerevedik az arca, bámul maga elé, és látható, hogy nem tudja, hogy hol van, és hogy nincs magánál, és akkor rohan a férfi a csaphoz, hogy borogatást tegyen rá, hogy valami történne, és utána újra felébred a nő, és nem emlékszik semmire, és nem tudja, hogy mi történt, és hát ugye persze a férfi megrémül, és akkor kiderül, hogy hát ez bizony agyvérzés, és hogy lebénul a fél oldala, és tolószékbe kerül, és ettől kezdve a férfinak ápolnia kell őt, és hogy tart ki egy kapcsolat ilyen egészen reménytelen körülmények között. Fájdalmasan szép előadás ez. Két nagy színész van a színpadon, ők a főszereplők, mondjuk ki. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha nagyon akarnánk, ezt egy kétszereplős darabnak is meg lehetne csinálni, de jó, hogy nem úgy van, mert azért körülöttük ott vannak sokan, és hát az Örkénynek ugye jó színészei vannak, és ott van Kisvég Emőke, aki ugye szintén Dollárpapa alapító, meg Ördög Tamásnak a párja, aki a lányokat játsza, és egy ilyen pankos, olyan rideg alak, ellentétben ezzel a két csupa szív emberrel, és hát a férfi akármi van, hát kitart a nő mellett, nem engedi bedugni valami intézetbe, és hát akkor jönnek ilyen ápolók, ebből is jön kettő, jön egy Brezovszky Dániel által játszott ilyen csupaizom fickó, aki egy kicsit ilyen kiha én nem típusú, én aztán tudom, hogy mit kell csinálni egy ilyen helyzetben, és kis ilyen magas lóról magyarázza ennek a szegény idős embernek, de nincs benne érzés, van benne szakértelem, viszont csak az egész olyan rideg, és aztán jön a kis Nikolett által játszott ápolónő, hát az meg némiképp egy ilyen bunkó kis csaj, aki hát szintén csinálja, tornáztatja a nőt, de hát minden érzés nélkül, úgyhogy nyilvánvalóan neki aztán igazán fáj, és hát a végén még káromkodik is. Tehát, hogy nincs igazán segítség. És ez a két ember tulajdonképpen hiába van fiúk is, hiába van Terhes Sándor, aki egy ilyen segítőkész házmester, hogy Bíró Kriszta, aki szomszéd, aki egyébként rendező asszisztensként is dolgozott, és van egy tanítvány, aki ugye zenével foglalkoztak ők, Fica István a tanítvány, aki szerezte is ezt az asszony, és hát vissza-vissza jár, de itt két ember szakító, illetve nem szakító próbája, hanem együttmaradási próbája ez az előadás, ahol látszik, hogy ebben a végletes helyzetben is, miközben már van, hogy veszekednek, miközben van, hogy kiabálnak, miközben már hát elviselhetetlen a szituáció, és hány ilyen van. Én is voltam hasonlóban anyukámmal, hogy hát szégyeli, hogy becsinál, hát szégyeli, hogy tele lesz az a pelenka, mert miért ne szégyelni, mert hát egy egész életet dolgosan és energikusan töltött, és egyszerűen bele kell gondoljunk, hogy hát bármelyikünk kerülhet bármikor tulajdonképpen ilyen helyzetben, mert hát egy szélütés bárkit szinte érhet, és ugye, ahogy el is hangzik a darabban, és a nő mondja, hogy hát fordítva is történhetett volna, ugye tudod, mondja a férjének, aki mondja, hogy igen, tudja, vele ugyanez is megtörténhetett volna, és azt hiszem, hogy mindannyian ettől félünk a legjobban, hogy hát így, akkor ennél már ugye jobb egy infarktus, ami rögtön elvisz, és tulajdonképpen ez a két nagy színész, hát megmutatja, hogy próbálják ők megőrizni ebben a teljesen lehetetlen helyzetben is az emberségüket és a szeretetüket, miközben van, hogy nem megy. Mert hát lehetetlen elbírni, mert lehetetlen éjjel-nappal ott lenni, az éjjel-nappal arra rászorulóval, és lehetetlen annyi ápolót kifizetni, meg nem is lehet jót találni, és az egészségügy ebben nem segít, hogy hát mi legyen az ilyen emberekkel. Izsák Lili a díszlet jelmeztervező, tulajdonképpen ki van nyitva a színpad, látjuk a fekete falakat, és ebbe a egészségügyre jellemző ilyen hófehér bútorok vannak, amik szintén olyan kis szemételenek, olyan ridegek, és ebben a rideg világ ott van ez a két ember, aki hát holtáig szereti egymás, de hát aztán eljön a vég, és hát úgy jön el, nem krimi, úgyhogy nem hiszem, hogy ne lehetne elmondani, hogy hát a nőnek már a szavát sem érteni, már csak azt lehet érezni, hogy szenvedés, nem bírja, és mondani akar valamit, de hiába mondja, mert már a szavak teljesen kásássá válnak a szájába, és akkor van egy pont, amikor a férfi a párnával megfojtja. Hát itt tulajdonképpen megint itt lennénk egy kicsit az eutanázia problémájánál, ugye, amit Kassai Dániel vetett föl, és hát nagyon el akarta érni, hogy ez nálunk is lehetséges legyen, de hát lesöpörték. Az Örkén egyébként nem először tér vissza erre a témára, ugye Mácsai Pál is rendezett erről egy produkciót, ahol egyébként éppen Gálfi László játszotta azt az embert, aki minden áron el akarta érni, hogy legyen lehetősége eutanáziára. Hát, hogy mondjam, nem egy kellemes előadás, de nagyon szembenézős, olykor már-már naturális, miközben mégiscsak van egy emelkedettsége, tehát minden fájdalma dacára olykor gyönyörű. Na, akkor ez volt az Örkényben a szerelem, és akkor beszéljünk egy tök vidámról. Hófehérke. Ugye a Hófehérke balett változatát vagy 20 éve mutatták be, ment az Erkelbe, ment az Opera házba. Kocsák Tibor remek zenéjével volt, gyakran ő is vezényelte a darabot, és ifjabb harangozó Gyula volt a koreográfus, ugye ezt a Banketten most az Operett Színházba, ahol szerencsére ezt újra elővették, hát el is mondta, hogy hát ők ideálisan és hatalmas egyetértésben dolgoztak a Kocsákkal, ami meg is látszik. Tehát, hogy valami elképesztően együtt van a zene, és együtt vannak a mozdulatok. Ugye itt egy ugrás, amit tudom én, pont akkor kell, hogy a dob vagy egy másik ütős hangszer éppen megszólaljon, és ez nagyon működik. Én Fejfer Gyulát nem mindig szerettem, amikor vezényelt, de most azt kell, hogy mondjam, hogy most nagyon ott van, és nagyon együtt élő is a zenekarral, és nagyon temperamentos, nagyon ritmusos, nagyon szenvedés, szellemes a zenekar, hát hiszen a zenében is elképesztő mennyiségű poén van, és ugye hát az Operett Színháznak tulajdonképpen két táncegyüttese is van, az egyik operettekben lép fel, a másik musicalekben, ahol hát akárhogy is vesszük, ugye nem a táncosok a főszereplők, és akkor most azt lehet mondani, hogy végre, ugye van azért nekik már a diótörő produkciójuk, de hát az ugye csak karácsony tájékán megy, és akkor most lett egy olyan produkciójuk, ahol hát ők a főszereplők, és ez tényleg olyan, mintha kiszabadulna a szellem a palackból, hogy hát most aztán mi megmutatjuk, és ide nekünk az oroszlánt is, és hogy most aztán lássátok, hogy mi is, mi mindent tudunk, és hát hát így van, egyetlen ember van vendégként, Kerényi Miklós Dávid az Operaházból, aki hát egyébként már ott is benne volt a darabba, és a teljes alkotóstáv ugyanaz, tehát ifja Gozó Gyula a koreográfus, Kenta úr tervezte az egészen varázslatos díszleteket, aki ugye nem ül föl a modernkornak, hogy na ilyen jelzett díszlet, vagy majd lett fal lesz a díszlet helyett, vagy majd csak vetítünk. Nem, ő tonnás súlyokat pakol a színpadra, el is hangzott, hogy 8 hatalmas teherautó tudja csak, illetve kamion tudja ezeket csak elhordani a színháztól, de hát egy varázsos mesevilág van. A törpék nagyon belakott szobájával, ahol 7 pár zokni lóg, és az egész olyan otthonos, egy ilyen nagy gyerekszobára emlékeztet, hát miközben a törpék természetesen felnőttek, de hát gyerekesek, és hát ugye mesekutatóktól tudjuk, hogy hát mindegyik bele van zúgva a hófehérkébe, tehát tulajdonképpen 7 pasi él egy ideig egy csajjal, ami nem egészen a hagyományos családmodell, de hát ez egy ideig náluk meglehetősen működik. Gyorsan mondom a szereplőket, mert már megint nagyon hogy az idő, Rotter Bianca Hófehérke, aki egy kellemes, nőies, vonzó jelenség, a Királyfi Somaival él, ő ilyen bon vivant típus, tehát balett bon vivant, és a végén annyit forog, hogy nyílt színi kapcsot kap érte. A mostoha, aki hát gonoszkodik rendesen, Radics Diana, Vadász Simon István, a Banya Gallai Zsolt, aki hát egy ilyen mókás figurát csinál a tetejébe egy sérülés miatt beugrással, tehát amúgy balettmesterként volt a produkcióban, és pillanatok alatt beállt, amit kellett, és ilyen groteszk módon ugrik, mozog, nagyon jó a fazon, és akkor jönnek a törpék, Kuka, Kerényi Miklós, Dávid, Tudor, Kocsis Tamás, Vidor, Zahalka Tamás, Morgó, Kárpát Attila, Szundi, Indrei Ábel, Szende Acél, Gergő, és végül Brénesi Zsolt a hapciként nagyokat hapcizik. Az egész boldogság hormonokat szabadít föl, és mindenki imádja az egészet, akik a színpadon vannak, szerintem a műszakiak ugyanúgy, mint a közönség. Szóval ez jó sok ideig fog menni szerencsére. És akkor gyorsan Bíró Eszter negyedik gyerekeknek szóló albumáról, amit hát a Magyar Zeneházában mutatott be, Előttem van éjszak, ez ugye most már mindig együtt jár könyvbemutatóval is, tehát könyvformájában is megvásárolható az anyag, mindig meglehetősen szép illusztrációkkal és képekkel, és akkor Eszter hát a szokásos módon ízelítőt adott magából az albumból, de szerepeltek régi dalok, kicsit ő mindig aktivizálja a közönséget, tehát van, hogy föl kell álljanak, hogy tapsolniuk kell, hogy idefordulni, odafordulni, helyben futni, stb. Ez kicsit az volt az érzésem, hogy ő nem akarja elnyújtani a koncertet, és sokat akart belepréselni, hogy ezt most úgy elkapkodta, tehát, hogy elkezdte beindítani, hát most legyen az, hogy mondjuk, mit tudom én, a Jaguar fut, és hogy fut a Jaguar, és akkor elkezdte, és akkor az elsőre ráhagyta a gyereket, hogy jó van, megy ez, holott még nem ment olyan gyorsan, nem ment olyan jól, tehát ezt egy kicsit jobban ki kéne bontani, amit ő szokott is, csak szerintem ezt a premier izgalma elsöpörte. Wunderlich József volt a vendégművész, ugye a Víg Színházból, persze, hogy volt a Pál utcai fiúkból egy kis Mi vagyunk a Grund, és ami hát nagy trubáj volt, hogy az Operaház gyerekkórusa és jelen volt, és nagyon jókat énekeltek, és ez olyan varázsos volt, hogy énekel az Eszter, és akkor egyszerre csak megszólalnak ők a háta mögött, majd Zer Nikolett vezényletével. Hát ennyi fért a mostani művészbejáróban, én változatlan Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött Horváth Ádám volt. Hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.